tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal a Kecskeméti Szóra Katénusz Játékmúzeum és műhelybe látogatunk el, ott pedig Kalmár Ágnessel, a múzeumnak a vezetőjével, és Váci Máriával, művelődés szervezőjével fogunk beszélgetni. Mindjárt fel is teszem akkor az első kérdést, kedves Ágnes, szeretnélek megkérni arra, hogy mutassad be a kiállítást, hogyan néz ki ez a kiállítás, és a gyűjteményről mondjál néhány szót.
A Szóra Katénusz Játékmúzeum és Műhely kiállító termeiben vagyunk most, az állandó kiállítását szemléljük, ami tulajdonképpen most már 10. éve látható itt. Azért is örülök, hogy ezt most így együtt nézzük, mert ebben az esztendőben, decemberben, Mikulás közelettével ünnepli az intézmény 30. születésnapját. Tehát 1981. decemberében nyíltunk meg. Akkor az volt az alapító elképzelés, hogy létrejöjjön Magyarországon is egy játékok gyűjtésére szakosodott múzeum, hiszen a 20. század folyamán ez többször volt már kérdés, a 20. század legelején is, az 50-es években is, sőt a 60-as években is, és végre a 80-as évek elején sikerült ezt megvalósítani. Egyébként, hát a 60-as évek voltak azok az esztendők, amikor Európában és szerte a világon a legtöbb játékmúzeum létrejött, és hát játékgyűjtemény is. Nem csak ez volt a fontos, lényeges elképzelés a nyitáskor, sőt a nyitást megelőzően is tudták azt, hogy fontos az, hogy ez ne csak egy múzeum legyen, egy játékok gyűjtésére szakosodott múzeum, hanem legyen egy játékkészítő és kézműves műhely, egy alkotó műhely, ahova a betérő ember, látogató és főképpen gyerekek, de azért minden korosztályra gondolunk, ne csak passzívan szemlélje az itt bemutatott tárgyakat, dokumentumokat, képes és írott emlékeket, hanem ő maga is részt vegyen valamiféle játékos folyamatban. Úgyhogy a kezdetektől, 81. decemberétől mi így működünk, ami pedig akkoriban nagyon nagy újdonságnak számított. És őrizzük is tulajdonképpen napjainkig ezeket az alapelveket.
Mivel tudtatok indítani?
A Szóra Katénusz nem egy meglévő gyűjteménnyel nyílt meg, hanem ez a közel 25 ezer tárgy, ami itt van, ez az elmúlt 32 esztendőben gyűlt össze, és rendkívül színes tárházát tudjuk ma bemutatni a játékoknak. Az alapító elképzelésekhez híven a magyar játékkultúrának a tárgy és írott képes emlékeit őrizzük, gyűjtjük, sőt a magyar nyelvterület, tehát az egész nyelvterület játékkultúráját, de nyilvánvaló, hogy ezek között, a tárgyak között vannak német játékok, vannak francia játékok, és más egyebek is, hiszen nagyon jó a kapcsolatunk, ez így alakult az elmúlt évtizedekben, különböző országok játékmúzeumaival, és ennek köszönhetően nagyon sok nemzet, nép játékait is be tudjuk mutatni. Hogy csak néhányat soroljak belőlük, vannak nálunk szicíliai, indonéz, cseh, mordvin, szlovák, mongol, észt, és még sorolhatnám, mert a legutóbbi tárgyegyüttesünk, ami külföldről érkezett, az a Jakartai Játékmúzeum küldeménye volt, amelyet természetesen mi is viszonoztunk egy hasonló játékegyüttessel. De emellett nagyon sok magyar játékkészítő műhely anyagát is őrizzük, erre nagyon büszke vagyok, mert azt sosem gondoltam volna, egyébként a kezdetektől itt dolgozom, sosem gondoltam volna, hogy ez lesz a legnehezebb összegyűjteni.
Mi lehet ennek az oka?
Hát mai szememmel úgy látom, hogy ezeket nem rakták el úgy, mint a drágább, míves kivitelű tárgyakat. Ugye a népi játékokat eleve nem őrzik meg több generáción keresztül. És ezért gondoljuk el, hogy mi 79-ben, mert akkor született meg az alapítás gondolata, 1979-ben, akkor kezdtünk el játékokat gyűjteni, ennek következtében hát népi játékokat korábbi időkről már nem is tudtunk nagyon megszerezni. A népi játékaink többsége, néhány darab kivételével, mert azért van ott is 120 éves játék, tulajdonképpen rekonstrukciónak tekinthető. Idős emberek által készített tárgyak, olyanok, amelyekkel gyermekkorukban valamikor falun játszottak. Tehát a gyűjtés és a múzeum ideje az teljesen egybeesik. Az első években elsősorban német gyári játékok jutottak ide a gyűjteménybe. Nagyon sok mindent kapunk ajándékba, főképpen budapesti családoktól. Persze nagyon sok mindent mi magunk is szereztünk, mi magunk jártunk utána, és akkoriban kiderült már számunkra, hogy amelyeket megőriztek, tárgyakat, azok inkább a míves kivitelű gyári játékok voltak. Sokkal hamarabb eltett egy család egy porcelánbabát, amiről mindenki tudta, hogy ez egy érték, mint egy otthon összeeszkábált fababát például. És visszatérek egy kicsit ennek kapcsán a magyar játékgyártásra és annak történetére, hogy például a 20. század elején nagy játékgyáraink nem voltak, inkább csak kis üzemeink, ahol félig kézi munkával állítottak elő, és egy kicsit háziiparszerűen is állítottak elő különböző játékokat, és mint mondtam, hogy hát ezekből elég kevés maradt meg számunkra.
Hogyan lehetne a gyűjteményt néhány szóban jellemezni?
A gyűjteményünk nagyon sokszínű, itt a kiállításunkon mindenből egy kevés látható. Láthatóak optikai játékok, közöttük laterna mágika, mágikus lámpácska, amit a diavetítő ősének is mondhatnánk, vagy láthatóak közlekedéssel kapcsolatos játéktárgyak, vasútmodellek, német gyári játékok, de mellettük egy paksi úriembernek a saját készítésű modellje is, amelyeket a 40-es, 50-es években készített, 1900-as évekről van szó, a magyar vasúti kocsikat mintázta ezekkel a modellekkel. És gyönyörű, szép tárgyakról van szó, méreteikben, arányaikban és részleteikben kitűnően elébünk tárják a régi vasúti kocsikat, gőzmozdonyokat, fából készült személyvagonokat és minden más tartozékot. Úgyhogy majdhogy nem ipartörténeti emléknek is tekinthetjük. Látható itt a teremben, az első termünkben, gyűjteményünk legrégebbi tárgya is, pont itt előttem van. Ez egy puzzle játék, mozaik rejtvény játék, 1780-as évekből származik. Ez a puzzle játék Párizsban készült, oda is van írva egyébként a készítés helye, apró 1-2 milliméteres betűkkel, franciául természetesen, valahogy így szól, tehát hogy hol lehetett hozzájutni egy ilyen játékhoz, mi azt mondjuk, hogy játék. De azért több száz évvel ezelőtt felnőtteknek volt ez nagyon komoly és becses tárgya, iparművészeti tárgy, amellyel tulajdonképpen a szabad idejüket töltötték. Képzeljünk el egy finom fára ragasztott metszetet, egy buséképet, az a címe, hogy a kedvenc bárány, 350 rendkívül különleges formájú darabra vágva, és nincsen hézag az egyes darabok között, pedig ezt valamikor kis finom fűrésszel vágták föl darabokra, nem pedig géppel, mint ahogy ma szokták. De éppen ez is adja az egyik értékét, és elárulom a készítés helyét, így szól. Párizsban a szerzőnél, a jakobinusok fölött a Szentzsák utcában egy paróka készítő és egy fehér nemű varrónő között. Ott készült ez valamikor, méghozzá tekinthetjük ezeket az éveket a játék születésének éveinek is, hiszen az angolok ekkoriban találták ki az első puzzle játékot, nem 350 darabosak voltak, inkább csak 10-12, és tudományok, földrajztudományok oktatására használták elsősorban. És csak később, a későbbi évszázadokban, évtizedekben váltak ezek játékká. Sok mindenről elmondható ez, hogy gyermekek játéka lett, az imént említett laterna mágica, mágikus lámpácska is az 1700-as években még szemléltető eszköz volt. Nyilván persze komolyabb készülékek voltak, nagyobbak, mint a későbbi játékok, de működésük elve ugyanaz. Kiállításunkban láthatóak Margaréta Steiffnek játékai, egy vitrínben ezek az 1910-es évekből valóak. Ezek a játékok igen értékesek, és most már azért is értékesek, mert mindannyian restauráltak, a használatnak a nyoma eltüntetve van rajtuk, nagyon szép állapotban állnak előttünk, és azért is kerültek most bemutatásra, hogy a múzeumnak ezt a fontos tevékenységét is egy kicsit bemutassuk, hogy a tárgyakat bizony restauráltatni kell, helyre kell hozatni, főképpen a gyerekjátékok nagyon nagy használatnak voltak egykor kitéve. Kiállításunkban végighaladva, tovább tekintve, leánygyermekek játékait láthatjuk. Egyik oldalon a városi gyermekek játékai, leányoknak a játékai, tehát porcelánbabák, műbútor asztalos által készített bútorok, ónémet szekrények, vannak közöttük olyanok is, amelyek már játékkészítő központban készültek, Németországban, Waltershausenben, gyönyörű szép kicsi porcelán edénykék, cseh porcelánok, vagy meisseni porcelánok kék hagyma mintával, falusi gyermekek játékai, leányoknak csutkababái, vagy pedig olyan falusi babát is találunk, mint a dunántúli sárközről származó háromlábú baba, amelynek az arcát mindig tüllel borították, avval szorították rá az egyes arcrészeket, mindig viseletben állt ez a baba, és három lábon olyanféle faágra építették föl, és amelynek a hagyománya egyébként, a készítés hagyománya szerencsére még ma is megvan, úgyhogy Őcsényben vagy a környéken ma is készítik ezeket, még ha nem is ugyanabból a textilből, ugyanabból az anyagból, mint 120 éve, 150 éve, ami persze természetes, mert egész egyszerűen nem lehet ugyanazokhoz hozzájutni. A másik oldalon pedig az egyik kedvencem, hatalmas szép cserépsíp gyűjtemény. Gyönyörűek ezek a cserépjátékok. Az egyik különlegességük az, egyébként a gyermekjátékokban ez a varázslatos, hogy képes bizonyos formákat egy-egy vidékhez, egy-egy nemzethez kötődő formákat évszázadokon keresztül megőrizni. És azért ez varázslatos dolog, ezt lássuk be. Úgyhogy ha rátekint a vele foglalkozó, az őket ismerő, akkor már tudja, hogy melyik cserépsíp származik Csíkdánfalváról, vagy pedig Romániának egy másik fazekas központjából, vagy pedig éppen Peruból, Belgiumból, vagy a világ más tájáról. Ezek a gyűjtemények régebbiek, mint a háznak a születése, és mindez annak köszönhető, hogy romániai népzenegyűjtő Josif Hercia nekünk ajándékozta ezt még a 90-es évek közepén, és Király Péter, aki a neves néprajzkutató Csilléri Klára egyik gyermeke, szintén a Szóra Katinus Játékmúzeum és Műhelynek adományozta az általa évtizedeken keresztül gyűjtött cserépjátékokat. A kiállításunkban csak egy kevés látható.
A több mint 20 ezer tárgyat tartalmazó raktári anyagból időszakos kiállításokat is szoktatok rendezni.
Az időszaki kiállításunk tere az, amely lehetőséget ad számunkra, hogy gyűjteményünk egy-egy gazdag területét bemutassuk. Most ünnepelve a jubileumot, a Szóra Katinus Játékmúzeum és Műhely 30. születésnapját, egy kicsit a kezdetekhez nyúltunk vissza, azokat idézzük föl, azokat a játéktárgyakat, amelyek előzményei voltak az intézmény alapításának. Mégpedig itt az 1973-ban megalakult Fiatalok Népművészeti Stúdiójára gondolok, azokra az alkotó emberekre, akik ma már tanítanak, könyveket írnak, kutatnak, vagy pedig múzeumpedagógusok egy-egy intézményben, akik valamikor a 70-es években, 1970-es években a magyar nép tárgyi és szellemi hagyományait kutatva stúdióban tömörültek, és rendkívüli módon hittek egy, nem csak hittek, hanem dolgoztak is azért, hogy magyar kultúrának egy nagyon szép fejezetét hozzák létre, hogy így fogalmazzak, persze utólag könnyebb ezt így látni, és ezek a fiatalok tulajdonképpen dolgozták ki valamikor a 80-as években a Szóra Katinusz műhelyének az arculatát, hiszen Nagymari Vidák István, akik a műhely első dolgozói voltak a 80-as években, Kardos Marival együtt, aki a budai tanítóképzőn tanít most, ők szintén a Fiatal Népművészek stúdiójának tagjai voltak. Úgyhogy időszaki kiállításunk Játék és iparművészet 1981 címmel nyílt. Ennek fejezete a Nagykőrösön 1979-ben nyílt Puli játékgyár, ami akkoriban azért jött létre, a Monori kefegyárhoz tartozott egyébként, hogy a Fiatal Népművészek stúdiósai által megtervezett és készített egyedi tárgyakat sokszorosíthatóvá tegyék, és gyártsák, és azok mindenki számára elérhetőek legyenek. Ez volt az egyik feladata, a másik feladata pedig az volt, hogy az akkori képzőművészeti főiskola, ugye ma már egyetem, az akkori képzőművészeti főiskola végzős diákjainak, vagy hallgatóinak a munkáit gyártsák. Nagyon szép tárgyak készültek ott egyébként, a Puli játékgyárban, Nagykörösön, néhányat bemutatunk belőle, sajnos a struktúra, a szerkezet olyan volt, hogy tönkre ment néhány év alatt, pedig lett volna rájuk igény külföldön is, csak nem működtek ezek a kapcsolatok. Kicsit ezen szeretnénk elgondolkodni, majd egy decemberi születésnapi összejövetelen is, hogyan alakult az intézmény elmúlt 3 évtizedes munkája.
Most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk a műsorunkat a Szóra Katinusz Játékmúzeum kiállításairól.
Egyszer volt, volt nem volt egy icipici házikó, icipici házikóban icipici ágyikó. Ottan élt, ördög élt egy icipici lencsilány, icipici anyukával túl az óperencián. Icipici lencsilány, a lencsi babát ringatott, anyuka is ezt csinált, az boldogságban éltek ott. Amikor este lett, az icipici lányka fél, icipici anyukája mondott egy mesét. Egyszer volt, hol nem volt egy icipici házikó, icipici házikóban icipici ágyikó. Ottan élt, éldegélt egy icipici lencsilány, icipici anyukával túl az óperencián. Icipici lencsilány, a lencsi babát ringatott, anyuka is ezt csinált, az boldogságban éltek ott. Amikor este lett, az icipici lányka fél, icipici anyukája mondott egy mesét. Egyszer volt, hol nem volt egy icipici házikó, icipici házikóban icipici ágyikó. Ottan éldegélt egy icipici lencsilány, icipici anyukával túl az óperencián. Icipici lencsilány, a lencsi babát ringatott, anyuka is ezt csinált, az boldogságban éltek ott. Amikor este lett, az icipici lányka félt, icipici anyukája mondott egy mesét. És ha meg nem haltak ma is élnek, ma sincs vége a mesére, ma sincs vége, sosincs vége, fuss el véle.
Kedves hallgatóink, Önök a Kontaktrádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és a Kecskeméti Szóra Katinusz Játékmúzeum és Műhelyről beszélgettünk Kalmár Ágnessel, a múzeumnak a vezetőjével. Beszéltünk az állandó kiállításról, volt szó a jubileumi időszakos kiállításról, viszont van itt még egy kicsi kiállítás. Szeretném megkérni, hogy erről is néhány szót szóljon.
A kicsi kamara kiállító termünkben Rodolfo, mindannyian ismerjük őt, a nemzetközi világhírű bűvészt, Gács Rezsőt, és az ő leánya Gács Judit, és férje Gálvölgyi János, most már körülbelül 20 évvel ezelőtt, hogy nekünk ajándékozta a világhírű bűvésznek a hagyatékát. El sem tudja képzelni a látogató, hogy mi mindenből áll ez a hagyaték. Ezt azért is idéztük föl ebben az évben, mert Rodolfo most lett volna 100 éves, ezért a múzeumok éjszakáján őróla szólt minden egyes játék, minden egyes bemutató rendezvény itt a Szórakatinszban, mert hogy el sem tudja képzelni a látogató, hogy ez nem csak az utazóládájából, az öltönyéből, a bűvész varázspálcájából vagy egyéb kellékeiből áll ez a hatalmas és rendkívüli értékű gyűjtemény, hanem például a bűvészkönyvek együtteséből, ami bizony nem csak, hogy 1000 darabból áll, hanem még azt is elmondhatjuk róla, hogy könyv ritkaságok vannak benne, 1650-es években nyomtatott darabok. Mindezt kíséri még egy játékkártya gyűjtemény, emellett pedig olyan nyomtatványok is, hogy plakáttár, és ennek az évfordulónak kapcsán készülünk most restauráltatni ezeket a kivételes plakátokat is, azzal a szándékkal, hogy majd együttesükben egy nagy kiállítás alkalmával be tudjuk mutatni a közönségnek.
Ül mellettem a múzeum egy másik munkatársa, és szeretném megkérni, hogy mutatkozzon be, és szóljon néhány szót a múzeumban folyó különböző programokról is.
Váci Mária vagyok, művészszervezőként dolgozom itt a Szórakatinsz Játékmúzeum és Műhelyben 82 óta, tehát csak nem a megnyitása óta, és nagyon nagy öröm, hogy ezt a 29 évet, vagy majdnem 3 évtizedet itt végigélhettem, és lehetett látni azt, hogy a valóban szépen fölépült épületben hogyan bontakozott ki szerintem egy nagyon gazdag játékkészítés kézműves tevékenység, ami természetesen kötődik a emeletünkön látható kiállításokhoz, és mindenképpen meg kell említeni munkatársak nevét, vagy olyan külsős munkatársak nevét, akik jelet hagytak. És a közöttük Kardos Mari parművészt, aki az agyagozó foglalkozásokat vezette annak idején óvodás csoportokkal, és 1982-83-ben ez különlegesség volt, mert több éven keresztül ezeknek a úgynevezett kísérleti csoportoknak a munkáját összegező módszertani füzetek, amiből nagyon sokan utána szakmailag úgymond tudtak élni, tehát föl tudták használni a foglalkozásaikhoz, és a másik két személy, akit megemlítenék, mint ilyen alapítót, Nagy Mari Vidák István, Mari Gránát Almadíjas iparművész, István pedig idézőjelben simán iparművész, de őt szerintem nagyon sokan ismerik a nemezelés technikájának az elterjesztőjeként Magyarországon. És az volt a különlegessége a műhelynek, mondom azon túl, hogy a ország akkor egyetlen játékmúzeumához kötődött, hogy azok, akik ide érkeztek, megismerkedtek a különböző természetes anyagok használatával, és ezt sokan visszaemlékeznek rá, hogy vagy szülőként, vagy netán óvodásként kicsi játékokat készítettek flakonokból, tejfölös, meg mosószeres flakonokból, tehát kevéssé volt ismert a természetes anyagok használata, és azt mondhatjuk, hogy a Mariék munkája révén, és még nagyon sok külsős munkatárs is, természetesen azok, akik itt dolgoztak nekik köszönhetően, ezzel olyan hiányt sikerült pótolni, amit talán még az utolsó pillanatban nem veszett el, és tehát ma már beépült az iskolai, meg napközis és óvodai programokhoz, és mellette kézművességet is tanítanak, és itt most nagyon hosszú lenne az a sor, hogy soroljam föl, hogy kb. Ilyen csomópontokat érdemes kiemelnünk. Ilyen lenne az aprók tánca, ami ugye szintén majd 30 éve működik a múzeumban. Annak az a különlegessége, hogy van egy zenekar, tehát a gyerekek élő zenét, népzenét hallhatnak, és van egy néptáncoktató, néprajzos végzettségű ember, Andó Ilona, aki a táncot tanítja a gyerekeknek, a kis 2 éves, 3 éves, aki egyáltalán már talpra kész, őket hozzák az ülők, és természetesen nekik nagyon nagy élmény, nem csak a gyerekeknek, hanem az otthon lévő, gyesen lévő anyukáknak is, hogy itt akkor egymással találkoznak, beszélgetnek. És ami szerintem a játékmúzeumnak az egyik nagy érdeme, előnye, vagy lehetősége, hogy a játék az ugye egy rendkívül összetett fogalom, és nagyon-nagyon sok szempontból értelmezhetjük a játékot, vagy ki megtalálja a maga nézőpontját. Tehát ugye megtalálja benne a művészettörténész, a kulturális antropológus, megtalálja a múzeumpedagógus, a szociológus, megtalálja a gyerek, a szülő, tehát mindenki mást ért alatta, de végül is egy dologról van szó, hogy ha ide jönnek, akkor jól érezzék magukat, öröm legyen az itt töltött idő, és természetesen azért pici-pici ismerettel mindig gazdagabban menjenek is el. És a műhely működéséről így a kiemelt események mellett azt mondanám, hogy ugye hétközben jönnek a bejelentett iskolai csoportok az ország minden részéről szerencsére. Vannak állandó csoportjaink, tehát autista gyerekeket fogad a két múzeumpedagógus, Belvara Cibolya meg Bíbor Anna. Például az autista csoportot szintén nagyon különleges megfigyelni, 2-3 éve járnak ide. Emlékszem, hogy mesélték a munkatársak, hogy a pedagógusok úgy hozták ide a gyerekeket, hogy ha bármit akarnak nekik mondani, akkor először mondják a pedagógusnak, ő majd közvetíti az autista gyereket, mondunk annak ellenére, hogy van köztük 17-18 éves is, és az is abban, hogy lehet, hogy van problémájuk, például beszéddel vagy írással, de azért ők is ügyesek tudnak lenni. Hogy a kezdeti, elég, ha csak agyakból gombócokat, golyókat formázunk, eljutottak a képalkotásig, egészen másfajta anyagokat is hajlandók kézbe venni. Tehát látszik, hogy a játék az nagyon össze tudja hozni a legkülönbözőbb embereket, tehát például egy autista fiatalt is, és azt köztudott, hogy velük azért nem könnyű a kapcsolatteremtés. Tehát ők jönnek, vannak úgynevezett logopédiai csoportunk, ahol nem csak beszédhibával küszködő gyerekek vannak, hanem más problémával is, viszont számunkra is rendkívül megnyugtató, hogy kötetlen formában, fesztelenül, különösebb elvárás nélkül töltik itt az időt, és ez mindenképpen számunkra is örömforrás, és szerintem pici megerősítés is abban, hogy lehet, hogy van problémájuk, például beszéddel vagy írással, de azért ők is ügyesek tudnak lenni ezeken a foglalkozásokon.
Meg lehet figyelni tendenciákat a különböző csoportok és az általuk kért foglalkozások között?
Amit én látok, mondom, eredendően ugye az én feladatom nem a múzeumpedagógia és nem a gyerekekkel való együttlét, bár hétvégenként én is ugyanúgy tartok foglalkozásokat, meg más módon, tehát korábban volt olyan vizsgálatom, hogy a játékszokás változása, és ezt 1990-ben, meg 2000-ben is volt egy ilyen fölmérés, hát valószínűleg szerencsés lenne 2011-ben is, tehát ilyen 10 évenként ezt megnézni, és akkor nyomon lehetne követni, hogy melyik korosztály mit játszik szívesen a szokásoknál. Hogyha egyszer elkészítette, akkor azt gondolja, esetleg, hogy ő ezt már tudja, következőre újabbat úgy. Eleve a kéz öröme, az úgy gondolom, hogy alapvető. Tehát az, hogy megnézi a fönti kiállítást, ott ihletet kap az ott látott játékokból, lejön, és teszem azt éppen agyaggal dolgoznak, tehát akkor figurákat tud készíteni, vagy ha vannak témák, tehát hogy a kocsi, vagy a síp, akkor maga az az élmény, hogy ő el tudja készíteni, ez úgy gondolom, hogy alapvető. Tehát mindenki szívesen próbálkozik. Kitartásukat is lehet segíteni azáltal, hogy ugyanabból az anyagból dolgoznak, de kicsit bonyolultabb. Tehát maga a kézműveskedés az, azt gondolom mindenkinek nagyon jó, itt nincs életkori különbség. Később már nem elég az, hogy most csak egy példát mondok, hogy mondjuk ide jönnek a gyapjút, még nem ismerik, készítenek egy szőrlabdát. És azt láttuk, hogy itt is, mint a televízió használati szokásoknál, hogyha egyszer elkészítette, akkor azt gondolja, esetleg, hogy ő ezt már tudja, következőre újabbat, tehát nagyon magas az ingerküszöbük a mai gyerekeknek, tehát, hogy mindig valami új produkcióra késztetnék a foglalkozásvezetőt vagy pedagógust, és amit fontosnak tartok, hogy ismétlés kényszere nélkül, de hajlandó legyen ugyanazzal az anyaggal, vagy ugyanazzal a technikával kitartóbban foglalkozni, hogy egy picikét jobban készítse el, kicsikét minőségibb legyen az, amit készít, és erre találták ki a múzeumpedagógus munkatársak, hogy akkor egy héten át, ez nyáron van, egy héten át foglalkoznak, vagy pontosabban használnak egy-egy anyagot, és akkor teszem azt a gyapjút használja, akkor nem érzi unalmasnak, nem unatkozik attól, hogy mondjuk ő gyapjúból állatfigurákat készít, vagy kis figurákat készít, és akkor bizony azt 4-5 napon keresztül is gyúrni kell, mire elkészül, vagy azt a formát megkapja. Tehát a kitartásukat is lehet segíteni azáltal, hogy ugyanabból az anyagból dolgoznak, de kicsit bonyolultabb formákat. Van a labda, hogy egyáltalán megtanulja a technikát, kicsi terítőt szoktak készíteni, vagy kislányoknak, akik még babáznak, a baba szobába készítenek kicsi szőnyegecskéket. Néha nehéz megértetni még a felnőttekkel is, hogyha ide jön, életében nem ismerte azt a technikát, akkor mondjuk ne egy fedeles tarisznyával kezdje a lemezelést, hanem ismerje meg az alapokat.
Említetted a felnőtteket. Ők is szoktak foglalkozást kérni, vagy csak a gyerekeket hozzák magukkal?
Az megoszlik, mert van, amikor elkíséri a szülő a gyereket, de többnyire szokták mondani, hogy szem nem marad szárazon, hát kéz nem marad munkanélkül, mert előbb-utóbb megkívánja azt a tevékenységet, amit a gyerek végez, és tehát, hogy egy kicsit ő is megpihen, vagy kienged a napi gondokból. Főiskolások járnak hozzánk korábban speciális kollégium keretébe, mostanában inkább alkalmanként, és azon gondolkozom még, hogy szoktak jönni nyugdíjas csoportok. A játék az ugye nem áll meg a gyerekkornál, hanem felnőttek is szívesen játszanak, és azt hiszem 4.-5. éve járnak ide minden hónap utolsó szombatján a fiatal felnőtt szülők, és meg felső tagozatos gyerekek, gimnazista gyerekek, de érdekes, hogy itt inkább fiatal felnőttek vannak, és addig, amíg ők kint társasjátékoznak, a gyerekek itt kézműves foglalkozáson tudnak részt venni, tehát együtt is vannak kicsit, meg szabadságot is kap a szülő. Most ezen a Múzeumok Őszi Fesztiválja programon kifejezetten középiskolásokat hívtunk, akik azért ott vannak már felnőtt korküszöbén, és azt láttuk, hogy ők is nagyon bele tudnak feledkezni. Jelesül az agyagozás volt a téma, nemezelés, most és a következő az majd szintén a fazekasság lesz, másféle szempontból. Tehát visszatérve, van érdeklődés természetesen a felnőttek részéről is, és most eszembe jutott, hogy korábban szerveztünk akkreditált képzést pedagógusok részére. Ez egy 60 órás játékészítő kézműves speckol volt, ahol ugye a pedagógusok vettek részt, és ők is nagyon szívesen tanultak új technikákat a itteni foglalkozásvezetőktől.
Annyiféle foglalkozást említettél eddig. Valamennyit elmondtad, vagy van még más is?
Tehát ugye egyrészt vannak a programok, amik itt vannak a házban, azt említettem, hogy hétközben a bejelentett csoportok jönnek, illetve az állandó csoportjaink, hétvégén a korábban úgy hittük, hogy nyitott napokon akkor a családokat vártuk, vagy azokat, akik egyénileg jönnek a műhelybe, és évente rendezzük meg a sárkányeresztő találkozót és húsvéti játéknapot. Ez most 1995 óta van már, és azt mondhatjuk, hogy hagyománya van, de természetesen nem a kecskeméti húsvétokhoz tartozott a sárkányeresztés, viszont annyi néprajzi vonatkozása mindenképpen van az eseménynek, vagy ennek a rendezvénynek, hogy most már azt kell mondani, hogy több mint 110 éve Kecskeméten a kápolna, Réta Mária kápolna mellett, ez egy nagyon szép része, kiránduló része Kecskemétnek. Már akkor a város fiataljai húsvét hétfőjén oda mentek kirándulni, és különböző játékok voltak, ott bikafuttatás volt, ezt azért nem akartuk most megújítani, és tulajdonképpen így a tél után, hosszú tél után az volt az első ilyen tavaszi nap, amikor játszottak, tehát felszabadultan ünnepelték húsvétot, és az előzménye a mi esetünkben az volt, hogy volt egy sárkány kiállítás itt a játékmúzeum, és annak a rendezője Németországban élő magyar sárkányépítő ember javasolta, ez nagyon népszerű külföldön ez a múzeum, ez volt a pályadíj, amit a múzeum felajánlott. Pont, hogy a családoknak, meg a szülőknek. Tehát ne csak az legyen, hogy ott építünk egyébként sárkányokat, tehát lehet készíteni, és igyekszünk, hát úgy mondom, ellenállni annak, hogy ott akkor más eladás, meg vásár, ilyesmi nincsen, mert arra gondoltunk, hogy az évnek egy napján valóban csak a játékról legyen szó, és ne a vásárlásról.
Ezt a változatos anyagot, sokrétű tevékenységet csak a kecskemétiek, illetve az ide látogatók élvezik, vagy pedig eljut az anyagotok máshová is?
Időszaki kiállítások, amik nálunk rendezünk, meg az állandó kiállítások mellett nagyon sokan igénylik, hogy az intézmény mutatkozzon be az ő városukban, településükön. Ez a kiállítások vándoroltatása, kiállítások rendezése, ez a munkatársunknak, Kalmár Ágnesnek a feladata, szívügye, és az Ági különösen ügyel arra, hogy főként Bács-Kiskun megyéből érkező kéréseknek eleget tegyen, tehát erősíteni a kötődést a megyéhez. De az ország minden részéről kérnek anyagot, és én azt látom, hogy több a kérés, mint amit időben, energiában ki lehet elégíteni, és amúgy meg nagyon fontosnak tartjuk, hogy aki tud, azért jöjjön el ide a Szorgaténuszba, mert szerintünk van egy sajátos varázsa, illetve most már ugye 30 éve több mint 1 millió ember, aki itt megfordult, vagy a műhely foglalkozások száma is az évente olyan 300-350 alkalom, amikor ember teszi be a lábát, hogy úgy mondjam, a műhelyünkbe. Tehát az ő visszaigazolásuk szerint is van egy sajátos hangulata, sajátos varázsa, különösen a körteremnek, tehát szeretjük, hogyha ezt azok is átélik, akik érdeklődnek irántunk. De amikor a városban vannak rendezvények, tehát a Hírösét Fesztivál, akkor ott általában közreműködünk, tehát akkor mi is tartunk programokat, vagy ebbe bekapcsolódunk, de ugyanígy a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál programjaiba. És ez természetesen azért nagyon jó az intézménynek, mert olyan publicitást ad a Tavaszi Fesztivál, amit saját magunk nem tudnánk biztosítani magunknak. Lehet még említeni, korábban voltak játszótéri és szobajátékpályázatok, amik én azt gondolom, hogy újra nagyon kívánatosak lennének, csak az én tapasztalatom az az volt, hogy ugye fantasztikusan szép játéktervek, játszótéri tervek születnek, megvalósításukra általában már nincsen fedezet, és a pályadíj is nagyon fontos és nagyon inspiráló lehet, de igazán az lenne jó, ha mondjuk van egy például első díjjal értékelt játék vagy játszótéri terv, és az megvalósulhatna, vagy abból a játékból sorozat gyártás történne és eljutna többekhez. Tehát azt hiszem, ezeknek a pályázatoknak az lenne az igazi gyümölcse, de az is nagyon jól esik az alkotóknak, hogyha például itt kiállítást rendezhetnek. Tehát volt már olyan kiállításunk, ahol egy kecskeméti születésű iparművész lánynak rendezett kiállítást a múzeum, ez volt a pályadíj, amit a múzeum felajánlott.
Ehhez a sokfajta tevékenységhez hogyan tudjátok előteremteni az anyagi feltételeket?
Mint az országban minden múzeum, mindenki pályázatokból él, vagy pályázatokból tudja fönntartani magát, illetve a programjait, és a 3 évtized alatt a Szórakatinusz Játék Múzeumnak a műhelye, hát enyhén szóval elhasználódott, és érdemes lenne kiszámolni, hogy virtuálisan egy széken hány kisgyerek ülhetett itt a 30 év alatt, az asztalnál hányan dolgozhattak, és tényleg nagyon megkoptak a bútorok, és az uniós pályázat keretében, a Múzeumok Iskola Barát fejlesztése pályázat keretében a 2009-ben írtunk pályázatot, és a múlt évben, hát pontosan egy évvel ezelőtt fejeződtek be azok a munkálatok, amelynek köszönhetően megújult a lenti műhelyünk, tehát nagyon szépek a bútorok, szépek azok a játékok, amelyeket a körteremben a szerepjáték során használhatnak, a gyerekek pontosan játszhatnak vele, azok, akik például megnézték a kiállítást, és mondjuk nem jönnek kézműves foglalkozásra, de kicsit szeretnének elidőzni, akkor az ő részükre vannak mesekönyvek, játékok, építő játékok, de természetesen ez az egész megújítás végül is azt szolgálta, hogy az iskolák, akik járnak hozzánk, részben a TIOP támogatott pályázat keretében, részben pedig a saját megbeszélésünk szerint. Tehát, hogy a múzeumpedagógiai órákhoz szükség volt különböző eszközökre, és ezt ebből a pályázatból tudtuk megvásárolni. De hogyha bejönnek a gyerekek, akkor látnak itt hasonló más játékokat, amik szintén a múzeumpedagógiai órákat teszi szemléletesebbé, mert természetesen a gyűjteménybe, kiállításba lévő tárgyakat, miután szeretnénk megőrizni az utókornak, azt nem lehet a kezükbe adni, viszont a hasonló más játékkal ugyanúgy szívesen játszanak, és a könyvek mellett, játékok mellett, hasonló más játékok mellett nagyon szép interziás társasjátékasztalt is vásároltunk, készítettünk, kecskeméti interzia művész készítette el a malomtáblákat hozzá. Tehát összességében nagyon sokat jelentett nekünk ez a pályázat, mindkét pályázat, és reméljük, hogy akik ide jönnek, örülnek neki. Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy igen.
Időnk a vége felé közeledik, úgyhogy egy nagyon röviden összefoglalt választ szeretnék kérni arra a kérdésre, hogy milyen terveitek vannak.
A jövőre vonatkozóan nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ami sok-sok érték, tárgy, érdekes játékegyüttes összegyűlt itt a Szórakatinuszban, az mind-mind bemutatható legyen. Egyrészt kitűnő, kifogástalan állapotba kerüljön. Másrészt, ahogy már szóltunk is róla, nem csak kiállításon, hanem katalógus formában közzé tegyük őket, és esetleg digitális formában, hogy mindenki számára elérhetővé váljon, és egy kicsit a mindennapok számára is felhasználható legyen. Itt nem csak a játékosokra gondolok, játszó gyermekekre, hanem tervezőkre, iparművészekre, hogy az ő munkájuk alapját is jelenthetné az a hatalmas tárgyegyüttes gyűjtemény, ami itt el van helyezve a Szórakatinusz Játékmúzeum és Műhely intézményében. Most egy új állandó kiállításon gondolkodom, egy kicsit az évforduló kapcsán is, meg a nagyon sok gazdag gyűjtemény kapcsán is, és egy olyan bemutatási formán, amiben akár az animációs film is helyet kaphat, hiszen el tudom képzelni, hogy gyerekek szívesen néznének egy film formájában régi játékokat, tárgyanimációra gondolok itt, sokkal szívesebben, mint hogy tárgyilagosan felsorakoztatott tárgyakat, játékokat szemléljenek, és egy új állandó kiállítás, legalábbis amelyet mi tervezünk, szeretnénk, hogy teret nyújtson a hatalmas gyűjteményünk szépségének, a részletek bemutatásának is.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, a Kontakt Rádióban. Az előzőekben a Szóra Katénusz Kecskeméti Múzeumban jártunk, és játékokkal ismerkedtünk, játékkiállításokról beszéltünk. Úgyhogy engedjék meg, hogy játékkiállítással folytassam a továbbiakat is, nevezetesen a Szóra Katénusz Játékmúzeumnak nyílt egy vidéki kiállítása is Balatonfüreden. Ezen a kiállításon nagyon sok minden látható a gyűjteményből, elsősorban olyan darabok, amik például a magyar játék készítésnek a történetébe engednek betekinteni, olyan tárgyakkal, mint többek között apró modellekkel, elmés kis játékokkal, a hazai és külföldi régészeti, valamint történeti gyűjtemények neves könyvtárában őrzött és fennmaradt darabokkal. Láthatók itt könyvek, olvasójátékok, de megtalálható az 1780-ból származott német lottójáték is. Találhatók magyar nyelvű gyermekkönyvek, gyermekújságok, sőt Májer István, aki az első pesti bölcsödét a Nagytemplom utcában létrehozta, könyveket is írt, és ezen könyvekből is látható bemutató. Ugyancsak megnézhető az 1861-ben megjelent első magyar gyermekújság, a Gyermekbarát néhány száma. Ugyancsak Balatonfüreden, már nem játékról van szó, Hungarikumok és Eurikonok címmel is nyílt egy kiállítás, ez a Vasari villában nyílt, az előző ugye a Városi Múzeumban volt. Tehát a Vasari villában olyan dolgok láthatók, mint például Kodálynak a metronómja, Nagy Imrének az órája, Faludi Bottya, Karinti írógépe, Cifra György kottáskönyve, Pege Antal vonója, Barcsai ecsete, Kertész Imre kalapja. Mindezek azonban nem önmagukban láthatók, hanem a gyűjtő, akit Kárpáti Tamásnak neveznek, és évtizedeken keresztül a kulturális és sportriportok készítése közben gyűjtötte mindezeket a relikviákat, nem egyszerűen megőrizte őket, hanem felkért kortárs művészeket, képzőművészeket, hogy ágyazzák be festménybe, szoborba. Így például Nádler István, Pauer Gyula, Evzámbó István, Szemeti Imre, Szotyori László, Tettamanti Béla, Radák Eszter, Barabás Mártonnak az alkotásai részeként jelennek meg tehát ezek a tárgyak. Természetszerűleg a 20. század második feléhez kötődnek elsősorban, bár Petőfi, Kossuth és Széchenyi relikvia is található közöttük. A kiállítás másik cím része, az Eurikonok, pedig arra vonatkozik, hogy hasonló szellemben fogad gyűjteményt gyűjtött más nem magyar kiválóságoktól is, John Lennon, Jiril Menzel, Niki Lauda és Tony Curtis személyes tárgyai találhatók meg beágyazva. Hogyha tovább nézzük, szintén vidéken érdemes elmenni Győrbe az Eszterházi palotába, nagyon aktuális az a kiállítás, ami ott nyílt, Betlehemes a címe, és Advent a Gyermekmúzeumban az alcíme. Ebben tehát a Kiselföld Kultúrájáért Egyesület és a Győri Ipartestület művészi kézműves szakosztályának a közös kiállítása nyílt, adventi népi és iparművészeti kiállítás, ahol például mézes kalácsokat lehet látni, ruha és baba készítményeket, fafaragásokat, foltművességgel létrehozott alkotásokat, kékfestéssel készült dolgokat, és ezen kívül még szalmadíszeket is lehet látni a fazekas alkotásokkal együtt. Játszóház is kapcsolódik hozzá, ahol foglalkoznak a gyermekekkel. Mindez a Győrnek a téli fesztiválja keretében nyílt. Szintén Győrben a Galgóczi Erzsébet emlékszoba újabb kiállítással mutatkozik be. Az állandó kiállítás ugye abban a bezerédi kastélyban van, ahol az élete utolsó 15 évében dolgozott a művésznő. A szobája egyszerre volt hálószoba és dolgozószoba, tehát az állandó kiállításon ezt mutatják be, a szoba közepére helyezett vitrínben különböző dokumentumokat, kéziratokat, kitüntetéseket, melyel a művésznőnek az életét, amelyben az írónőnek az életét is bemutatják. Ehhez jön ráadásképpen a hagyatékából származó feljegyzések, kéziratok és különböző személyes tárgyak, például kedvenc könyvei és hanglemeze, de megnézhető egy késő reneszánszkori ládának a tartalma is, ami eddig lezárva helyezkedett el a kiállításon, most viszont a benne található tárgyakat is meg lehet nézni. Jászberényen a Hamza gyűjteményben különös találkozás, a Hamza gyűjtemény és Jász Galéria közös kiállítása a Malom Filmszínházban. Szintén egy érdekes kiállítás, amelyiken Hamza D. Ákosnak a filmes múltját mutatják be, tehát 1903 és 1990 között élt, és stand, verkfotók, dokumentumok, filmkritikák, főcímjegyzékek, újságcikkek, személyes tárgyak, illetőleg a kor hangulatát idéző tárgyak villantják föl nem csak az életét, hanem a működését, művészetét is annak a magyar származású filmrendezőnek, aki itthon létrehozta a Hamza filmet 1937-ben, a II. Világháború után a Mafirt gyártási igazgatója volt, később azonban Olaszországban, Franciaországban, majd Brazíliában élt. 1987-ben tért vissza Magyarországra látogatóba, Jászberény díszpolgára lett ekkor, és 2 évvel később ugyanitt letelepedett, és Jászberényben létrehozta a Hamza gyűjteményt. Gödöllőn a Városi Múzeumban is nyílt egy új kiállítás, új szerzemények a Gödöllői Városi Múzeumban címmel, és ezen a kiállításon a 2007 és 2011 közötti új szerzemények láthatók. A gyűjtemény a múzeum különböző gyűjteményeinek megfelelően a múzeum gyűjteményének megfelelően különböző jellegű tárgyakkal, tehát polgári és a paraszti világhoz tartozó tárgyak épp úgy megtalálhatók, mint a gödöllőiek ajándékaként bekerült cserkésztárgyak, illetőleg a külföldről és máshonnan is ide juttatott cserkész történethez kapcsolódó különböző emléktárgyak, könyvek, fotók, iratok, egyenruhák, jelvények, sőt tisztárgyak is, de nem csak a régmúlt időből, hanem az újjáalakulás időszakából is. Van a gödöllői művésztelepnek is nagyon sok alkotása, amik ugyancsak a múzeumot gyarapították ebben az időben. Például Körösfői Krisz Aladár tanítványának, vagyis hogy Diósi Antal művészeti hagyatékának és Undi Mariska meg Leszkovszki György alkotásainak is egy része a Városi Gyűjtemény állományába került. Székesfehérváron a Szent István Múzeumban Gunda Béla emlékkiállítás nyílt. Gunda Béla néprajz professzor volt, hogyha ma is élne, akkor 100 éves lenne, mert hogy 1911-ben született, de 94-ben meghalt. A történelemtudományok doktora volt, MTA-nak a tagja, levelező tagja, 1943-tól Kolozsváron, majd 49-től Debrecenen az egyetemen tanított néprajzot, ahol több generációját fölnevelte a néprajz kutatóknak. Személyes kutatásaiban szívesen járt Erdélyben, Martonvásár környékén kezdte a néprajzi kutatásokat, és az első néprajzi kutatásai éppen a karácsonyi köszöntéshez kapcsolódtak, úgyhogy ez adta az apropót, hogy idén és éppen itt Székesfehérváron rendezzék meg ezt a kiállítást, mert Székesfehérváron is kutatott 1933-ban, és versei is jelentek itt meg, meg különböző falukutatással kapcsolatos írásai az Új Erő heti lapban. Bonyhádon, a Völgységi Múzeumban Isten, Haza, Család, Perczel Mol 1811-2011 címmel nyílt kiállítás a Perczel család történetéről szól, különösen pedig három kiemelkedő gyermekről, akik testvérek voltak, Perczel Mol, Miklós és Sándor, valamennyien Perczel Sándornak. Valamennyiük apja Perczel Sándor volt, aki Vörösmarty Mihályt fogadta melléjük nevelőnek. A kiállításon tehát a család történetéről, életéről lehet tájékozódni, és arról a meghatározó közegről, amelyben éltek, különösen kiemelve az 1848-49-es forradalmi eseményeket és ezeknek a következményeit, majd a dualizmus idején betöltött szerepüket, illetőleg olyan írásos emlékeket, eredeti tárgyakat lehet, családi relikviákat látni, amelyek Perczel Mórhoz kapcsolódnak, például tábornoki Attilája, családi biblia, nyomtatványok és más dolgok, de ezen kívül még Perczel Mór egyik unokája a Hűség mozgalomnak volt a vezetője, úgyhogy ennek emlékére egy emlékszobát neki is berendeztek. Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtár térkép tárában szintén történeti kiállítás nyílt, egy kozmográfiai atlasz különlegességei, kincsek Széchenyi Ferenc térképgyűjteményéből címmel. Tehát a könyvtár alapító Széchenyi Ferenc grófról van szó, akinek több ezer darabos térképgyűjteménye is volt, és ez az európai térképészet számtalan, nagyon fontos értékét rejti magában. Több ezer darabból áll, és ezekből készül most egy katalógus, a Széchenyi Könyvtárnak a munkatársai dolgoznak rajta. A katalógus első része a leírások elkészült. Ennek eredményeként nagyon sok eddig még a könyvtár munkatársai által sem ismert térkép került elő, úgyhogy ezekből egy válogatást tesznek most közzé. Szintén a Széchenyi Könyvtárban terjesztését megtiltom címmel is jelent meg egy kiállítás, ez a 7. emeleti katalógus térben van, és itt a remóta gyűjteményből válogattak, vagyis hogy a zárolt kiadványok tárából, ahol a 20. században eltiltott, letiltott műveket őrizték. Tehát megtalálható itt az 1919 és 45 közötti időszakra vonatkozó folyóiratok, hírlapok, kommunista írások, fehér terrorról szóló beszámolók, éppen úgy, mint a későbbi időkben, például a szamizdat irodalomnak a darabjai, vagy pedig a külföldre emigrált magyarok különböző kiadványai. Szintén a Széchenyi Könyvtárban Bóbitától a Bibliáig Hinc Gyula könyvillusztráció is megtekinthetők, amiken 25 grafika látható, könyvillusztráció valamennyi, a klasszikustól a modern irányzatokig változatos képet nyújt a késő avantgárd művésznek az alkotó tevékenységéről, és ugyanakkor azokra a művekre is fölhívja a figyelmet, amiket ő illusztrált, mint például Swiftnek a Gulliver utazása, Musszénak a Szeszély című alkotása, de vannak itt olyan magyar írók is, mint Karinti Frigyes vagy Krúdi Gyula, akikhez illusztrációt készített Hinc Gyula, aki egyébként pályafutása során több mint 140 könyvet illusztrált. A Bóbita, a Bóbitától a Bibliáig, tehát a Bóbitát és a Bibliát egyaránt magába foglalja, még az említetteken kívül. Szintén Budapesten, hogyha már modern művészetnél tartunk, akkor fontos megemlíteni a Kassák Múzeumot, ahol az Avantgárd Magángyűjtemény, I.A. Kis Ferenc gyűjteménye címmel nyílt kiállítás, és itt Magyarország egyik legjelentősebb magánkézben levő kollekcióját mutatják be, ahol a történelmi, történeti modernizmus és a klasszikus avantgárd tárgykörében a 10-től a 40-es évekig tartó legszélesebb körű dokumentáció található meg. Kassák szerteágazó kapcsolat, a gyűjtemény szerteágazó kapcsolatrendszerről a gyűjtemény szerteágazó kapcsolatrendszerről tanúskodik, eredeti fényképeivel, reprodukcióival, levelekkel, könyvekkel, meghívókkal, sőt plakátokkal is reprezentálja a Kassáknak a művészetét. És kérték, hogy állandó kiállításokat is mutassunk be, úgyhogy Alsó-Sztregovára, Szlovákiába invitálom Önöket, Madács Imrének a kastélyába, ahol az állandó kiállításon Madács Imre életművét, illetőleg életét lehet megismerni, ember tragédiájának a szerzője itt élt, Oroszlán barlangjában itt alkotta meg az ember tragédiáját, és ennek az emlékére tulajdonképpen itt egy irodalmi múzeumot rendeztek be, amely irodalmi múzeumban nem csak Madács, hanem a nagykürtösi régió más irodalmárainak is helyet szorítottak, valamint a Madács műihlette képzőművészeti alkotásokat is meg lehet nézni, többet például Kas János, Zicsi Mihály és Nagy Zoltánnak az ember tragédiája illusztrációit. Mivel azonban az ember tragédiáját számtalan alkalommal színházban is bemutatták, ezekről a bemutatókról is készült egy kiállítás. Végül előzetesként szeretném fölhívni a figyelmet a Budapesti Magyar Nemzeti Galéria új kiállítására, a Ferenczi Károly gyűjteményes kiállítása, amelyik az életműnek a bemutatására készülő nagyszabású egyéni tárlat a modern magyar művészet kialakulásának a folyamatát mutatja tulajdonképpen be Ferenczi Károly személyén keresztül. Mindezek után időnk lejárt, búcsúzom Önöktől, tehát szombaton hallják ennek az adásnak az ismétlését, jövő hétfőn pedig ismét élőadással jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.